leüzemli a kollega képernyőmet addig üdvözlöm Önöket, és nagyon örülök, hogy a Péternek egy nagyon magas labdát feladott, mert ő teljesen joggal eredményként könyvelte el, hogy végre matematikusok is végül egyetlen dolgozni, és nyilván ennek pozitív eredménye volt. Én Macintoson csináltam, és dolgoznom kell mutatnom, tehát láthatólag majd a elfognak a látványban nem az lesz, amit én eredetileg terveztem, de ezen majd ott van még meg. Szóval Péter feladta nekem adat, és szeretném megkérdezni gyorsan a hallgatóságtól, hogy ki az, aki ki az, aki úgy gondolja, hogy inkább a mérnökök közé sorolná magát, azt tegye fel a kezét. Ez azért egy, nem tudom, lacikus, mondjuk egy olyan feles. Ki az, aki matematikusok közé sorolná magát? Hát ez nagyon pici, ez három. És ki az, aki akkor a többi, nyilván, hogy valaha. Tehát akkor még módosítom, mert durván a felmérés alapján egy olyan 60% az, aki a mérnök, 20% a matematikus, hanem 15% is a maradék, ami van. És én pedig azt szeretném most tulajdonképpen elmondani, hogy ez mind semmi, tehát hogyha valóban komolyan veszünk, hogy mit is kell a szemantikus elvet csinálnunk, én azt gondolom, hogy nagyon leegyszerűsítve, tehát a végletekig leegyszerűsítve ontológiát kell felépíteni és megtanítani a gépeket, ontológiákat kezelni. Tehát ha ezt komolyan veszünk, akkor sokkal több szakmát kell még becsatolni, tehát a mérnököknek és a matematikusoknak még egészen másfajta szakemberekkel kell meg tudni együtt dolgozni, és tulajdonképpen egy első kísérlet erre, ami a Magyar Egységes Ontológia fedőnevet viseli, és itt 7 konzorcium tagból álló projekt, 2004 év végén indult, és idei évnek a végén fog befejeződni, és tulajdonképpen azt szeretném most újra a bevezető tételemet alátámasztani. Indult azzal a felütéssel, ami egy John Sova nevű tulajdonképpen mérnöktől, az IBM vezető kutató mérnöke volt hosszú ideig keresztül, és nyilván sokan ismerik önök közül a tudásreprezentációról írt könyvét. És a Sova könyvének az elején, nem tudom, hogy figyelte, aki olvasta, ezt a sort írta az első, az ajánlatban. Könyvemet ajánlom az emberiség nagy tudásmérnökei, Arisztotelész, Leibniz, Kant, Peirce és Whitehead szellemének. És tulajdonképpen azt mondom, hogy nekünk, én úgy értelmeztem, amikor a MEM projektet összeszerveztük és engedtük, hogy talán az egyik legfontosabb feladat ennek az üzenetnek a komolyan vétele és hát valahogy a gyakorlat átültetése. Mert hogy arról van szó, hogy ha valóban ontológiát akarunk felépíteni, akkor olyan tudásokat kell tudni beépíteni mérnöki rendszerekbe, matematikai eszközökön, tehát logikai eszközökön keresztül, amelyekkel évezredek óta foglalkoznak már egyes filozófusok, és amelyekkel nyilván az utóbbi évtizedekben még inkább elkezdtek foglalkozni filozófusok, illetve a másik ág, tehát azt mondom, hogy filozófiai tudást is be kell csatlakoztatni ebben a munkában, és a másik ág, amire még szükség van, az a nyelvészet. Ontológiát, ugye amikor ontológiai építésről beszélünk, akkor fogalmak építéséről beszélünk, amelyeket nyelvfüggetleneknek tartunk. De nyilván emberek használnak mindenfajta informatikai rendszert, és emberek pedig adott természetes nyelven tudnak kommunikálni. Tehát tulajdonképpen mindig az ontológiákhoz teremteni kell valamilyen természetes nyelvű kapcsolatot, és akkor ezen a ponton mindig felmerül a nyelvészeti szoktatás kérdése. Tehát ebben az ilyenfajta projektekben előbb-utóbb mindenki fel fogja ismerni, hogy szükség lesz nyelvészeti tudásra is. Ez tehát az elméleti magasrendű filozófiai célja a projektnek, és a gyakorlati célja pedig a legelsősorban az, hogy egy ontológiai infrastruktúrát felépítsen, és emellett, de azt mondom, hogy ez szeretném hangsúlyozni, hogy egy másodlagos, felépítsen egy magas szintű csúcsontológiát, illetve felépítsen egy szakontológiát, amely szakontológiára majd egy valamilyen következtetési rendszert is használva, valamilyen alkalmazás épül, amivel tehát meg tudjuk mutatni a projekt végén, hogy lehet az ontológiát használni. De meg kell mondjam itt őszintén, hogy nem ez a fő célja, ahogy az előbb jeleztem a projektnek. Sokkal fontosabb az, hogy a felsorolt részvevőkkel, akik tehát ezen a területen már régóta ott vannak, és sok mindent letettek már az asztalra, hanem minket kivéve. Az eddigi tudást valahogy mindenki számára láthatóvá tegyük, ezt gondoltuk az ontológiai infrastruktúra fogalmával leírhatónak. És az utolsó fontos cél, amit megint önök mérnökök nyilván kevés kevéssé tudnak formalizálni, és így talán kevéssé tudják szeretni. De azt gondolom, hogy két nagyon fontos cél az, hogy egyrészt, amit mi és bárki más ezen a területen most megcsinál, vagy meg akar csinálni, az újra hasznosítható legyen. A nyelvünkben rögzített tudás évezetek óta egy közösség által fenntartott és tovább menedzselt tudás. Ugyan erre a mintára kell a megértésem szerint az ontológiai építési munkát is elképzelni és megszervezni. És nagyon fontos, hogy konszenzus menedzsment képességet kell alakítani. Nem arról van szó, hogy egy ontológiát valaki megcsinál, és akkor kész az út, ezt folyamatosan arra kell felkészíteni a rendszerünket, hogy folyamatosan lehessen a benne levő tudást, fogalmi rendszereket változtatni a résztvevők konszenzusára támaszkodva. Éppen ezért, hogy az újrahasznosíthatóság egy nagyon fontos, hosszú távú praktikus elve, minden az a MEO projektben megszületett részeredményt és végeredményt, talán leszámítva az utolsó alkalmazást, ami privát marad, de ezen túl mindent a Creative Commons licenszak alatt, tehát szabadon használható formában tettünk ki eddig is, és fogunk kitenni eddig is a közösség számára. Létrehoztunk egy ontologia.hu-nek a címen egy portált, bárki eljött, bárki regisztrálhatja magát, bárki föltett egyébként saját anyagokat, és az eddigi dokumentumokat is tetszőlésen leköthet és használhatja. A címről még kell egy mondatot mondanom, tudnélik, a projektnek az a címe neve, hogy MEO, és jeleztem, hogy ez a Magyar Egységes Ontológia, és ez nyilván nem igaz. Tehát ez egy nagyon rossz hír volt abban az értelemben, hogyha valaki tudja, hogy az ontológiai elkötelezettségnek milyen fontos szerepe van egy ontológiai építésben, why not, ezt tudjuk, tehát egy filozófusra szeretnék hivatkozni ennek számára, akkor mondhatjuk azt, hogy nincs olyan, hogy egységes ontológia. Ontológia az mindig attól függ, hogy milyen világ milyen létező dolga iránt köteleződnek el az ontológiai építők. Tehát a nagybetűs MEO az nem létezhet. Nagyon jó cím, ezért választottuk, de az eredeti tartalmát nem tudjuk megvalósítani. Kisbetűvel ha átírjuk, akkor már igen, akkor várható cél, tudnélik, lehet, azt gondoljuk most, hogy lehet egységes módszertan felépíteni, amelyeket a különböző ontológiai építő projektek aztán általánosan tudnak használni. És egy megint nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ilyen értelemben talán nemzetközi és új eleme a projektünknek, hogy nyilván abból kell kiindulnunk, hogy az ontológia nyelvfüggetlen, tehát a fogalmakat úgy építjük, nincsen semmi nyelvi függőség, de rá kell építeni folyamatosan nyelvi kötéseket, tehát természetes nyelvi kapcsolatot ki kell építeni, és ezt megpróbáltuk, ezt mivel is fogom mutatni, egy olyan modellben leképezni, és úgy megvalósítani majd a rendszerünket, hogy a transzparens módon, de nagyon integráltan lehessen kezelni a nyelvfüggetlen fogalmi réteget, és a mindig természetesen nyelvfüggő nyelvi rétegek, vagy rétegeket, hiszen a feltételezők mindig több eszem. Erre mutatom a következő oldalon majd a példát. Még egy fontos dimenzió, tettünk éppen a modellünket két dimenzióval, két részre osztottuk. Van egy nyelvi versus fogalmi réteg, amiről az előbb beszéltem, és van egy fogalom modellünk és egy instancia modellünk, mivel csúcsszintű ontológiával foglalkozunk egyelőre, ezért instanciákat nem fogunk komoly mértékben a rendszerbe építeni, tehát alapvetően most még a fogalmak építkezésével foglalkozunk, de nyilván a rendszerben az instancia modellt is elhelyeztük. És hát ebből nem tudom, hogy mi látszik, nyilván kevés, de én láttam, tehát azért mondok egy-két. Ez maga egy sematikus váza annak az előző kétszer-kettő dimenziónak. Tehát amit én csak szemléltetni szeretnék, az, hogy hogy épül egymásra a nyelvi réteg, több rétegből, vagy az részeret rétegből és az ontológiai réteg. Először bejön a hangalap, illetve írásalap, a hangalap, most nem foglalkozunk, csak teljeséget értettük fel a modellbe. Tehát bejön egy írásalap, egy számítógép nem tudja egy stringről, hogy az milyen nyelven mit jelent. Így tehát megengedhetjük azt, hogy a hit, ha bejön a számítógép, nem tudja. Mi tudjuk, hogy magyarul mit jelent, valami a hittel kapcsolatos dolgot, angolul egészen más jelent. Tehát az írás alapban ezen a szinten még nem tudunk jelentést tulajdonítani. Azért kell ezt a szintet elkülöníteni, hogy például a más projektekből rendelkezik. szóalakokhoz vagy stringekhez kell hozzárendelt gyakorisági eloszlást fordulszokból kiszámított gyakorisági eloszlást hozzá tudjuk rendelni, ami nyilván a statisztikai nyelvfeldolgozáshoz egy nagyon fontos adalék. És aztán jön a következő szint, még mindig a nyelvi rétegben, az, amikor morfik egységeket tudunk kezelni, amikor különböző nyelvekhez, nyelveken rögzítve az adott írás alakú stringhez hozzá tudunk rendelni még nyelvtani morfológiai információkat. Például az, hogy a magyar nyelven, amely nagyon esett adalékozó, hogy milyen morfológiai jegyeket tudjuk leírni azt az adott nyelvet. Tehát ha például azt a stringet kapja, találja a gép, hogy ezt jól megcsináltuk, akkor arról azért tudjuk mi magunk és a gépnek ezt az információt kell átadni, hogy ez egy, ennek van egy szótő, az, hogy megcsinált, és az van egy múltidő, egy olyan oldalék rendszer van rajta, ami kifejezi, hogy egy múltidejű többes szám első személyén. És akkor most a morfológiai információkat néha most nekem nem kell tovább szemléltetnem. És aztán a következő szint már még mindig a nyelvi rétegben az a lexikai egység entitással reprezentáló, amikor már a morfológiai szinten elérhető összes szóalakból kiválogatjuk azokat, amelyek bekerülhetnek a szótárba, amihez majd a fogalmi szintű nyelv jelentést fog tudni tenni. Tehát erre nyelvtanilag is szükség van, a lexikonban nem írunk bele minden az igének összes szóalakját, a megcsináltuk, megcsináltad, megcsinálhattátok volna, ezek közül és a megcsinált égi alakok közül egyetlen egyet írunk a lexikonba, azt, hogy megcsinált. És az összes többit nem. És a megcsinált hozzárendeljük a majd a nyelvi réteg, a fogalmi rétegünk keresztül azt, hogy ez mit jelent, és nyilván az összes többit, a megcsináltuk volna, stb. Tehát ezeket a változatoknak a jelentését már egy más módon fogjuk származtatni a megcsinált alapját. És van a fogalmi réteg, amelyel most nem foglalkozom, mert hát majd később mutatok meg szlájdot. Nagyon gyorsan jelezném azt, hogy arra a kérdés, hogy mi az ontológia, én most nem adom a definíciót, bár adhattam volna, csak most valami elfejtettem. Azt a kettőséget szeretném csak kimondani, hogy legalább két részre fel kell bontani a mi értelmezésünk szerint. Egyrészt egy tudástár, ami passzív abban az értelemben, hogy nem tud vele semmi számítógép, nem tud vele semmit kezdeni, és nyilván úgy tehetjük aktívvá ezt a tudást, hogyha egy következtetési rendszert alkalmazunk. Ez a kettőség nagyon fontos. Az ontológia definícióban nem mindig derül ki, hogy ki hogyan gondol erre. Én csak szeretném fejlődni a figyelmet erre a szembenállásra, a kettőségre. Igen, tehát ha most azt akarom itt ezen a szlájdon jelezni, hogy a fogalmi rétegnek az építkezésében milyen fontos szintek és fogalmak, mert a fogalmak vannak, és nyilván most biztos nem kevés időm van, nem tudom, hogy mennyi van. Szükség van, mint minden rendszerben szükség van mert a fogalmakra. Nekünk ilyen például a reláció, az eleme, a halmaz, és ilyenek a lingvisztikai, morfológiai információk, és a nyelvekre vonatkozó információk, ezek mindegy metaszinten kívül vannak azon az ontológián, amit fel akarok építeni. És kívül vannak, metaszinten vannak azok a tulajdonságok, amit az ontoklin módszertanból vettük át, azt gondolom, feltételezem, hogy sokan hallottak, azoknak megmondom, hogy érdemes utána nézni. Nicola Guarino nevével fényezett csoport, nemzetközi csoportnak a tevékenységét. Ők voltak azok, akik 3-4 évvel ezelőtt kidolgozták az ontoklin módszertant, aminek a célja az, hogy az ontológiában szervezett fogalmak között egyfajta konzisztencia ellenőrzést lehessen végrehajtani. Erről én most nem beszélek, csak jelzem, hogy nagyon fontos része ez a fajta, ez a képesség a mi elképzésünknek és a felépített rendszerünknek. Nyilván az alapfogalma az ontológiai rétegnek az a fogalom, amire hát mondtam, hogy ez nyelvfüggetlen valami, és rögtön két részre osztottuk, van az osztályfogalom és van a relációfogalom, amit azt mondom, hogy nem kell magyaráznom, mert értelemszerű, vagy hát a maguk hétköznapi gyakorlatában is rengeteg eljössz a fogalom, csak nagyon fontos volt számomra, hogy ezt pontosan definiálni is tudjuk, ez megtörtént. És még szintén a legalapvető fogalmak közé tartozik ez a kettő dolog, ami itt van. Tudnék, hogy most már ott vagyunk, hogy a valamit az minden ontológia részévé kell tenni, ami elképzelésünk szerint, tehát bár kell építeni akkor egy olyan ontológiát, amelynek az a cél, aminek az a cél, hogy bármikor lehessen más irányokban, más módon is használni, ne csak arra az adott konkrét feladatra, amire létrehozták. Tehát ha bármikor integrációs szándékkal akarja az ontológiát hasznosítani, akkor szükség van arra, hogy össze tudja kötni más ontológiai munkákkal, és akkor pedig a legbiztosabb az, hogyha valami a csúcsfogalma benne van a rendszerben, mert akkor elméletileg van esélye, hogy át lehessen menni egy másik rendszer irányába. És nagyon fontos az, hogy a valami alá természetesen betettünk egy olyan szintet, amit kategóriáknak nevez a szakirodalom, amely egy másodrendű fogalom, ami tulajdonképpen még primitív, definiálatlan fogalmakat jelent, olyanokat kell ideérteni a mi rendszerünkben, tehát a más nagy ontológiai rendszerben is hasonló típusú fogalmak vannak, mint a mozgás, mint a tulajdonság, objektum, stb. Nagyon fontos az ontológia infrastruktúra kiépítésekor az, hogy lehet az ontológiát magát szerkeszteni. Az egyik konzorcium tag fölmérte azt, hogy a világon milyen kínálat van az ontológia szerkesztő alkalmazáshoz közül, és hát a végül a potesét hozta ki, amit többen ismerik. Tehát ez egy olyan ontológia szerkesztő, amit mi magunk ajánlunk majd bármilyen ontológia szerkesztő munkára. Egészen zárójelben én nem vagyok elégedett, de ez most annyira fontos. Illetve annyiban mégiscsak fontos, hogy emellett, hogy tehát a protézsét ajánljuk majd az ontológia szerkesztő munkára. Emellett egy úgynevezett ontológia magszerkesztő alkalmazást is szeretnénk kifejleszteni, ennek a specifikációt programozzák le, és már el is indult ennek a szerkesztése, hogy az általunk felépített fogalmi rendszer egyrészt mindenki számára elérhető legyen, és bizonyos értelemben szerkeszthető legyen. Azon szempontok szerint, amit mi fontosnak tartunk, és amely szempontok, például a protézsében is más ilyen fajta ontológia szerkesztőkben nincsenek benne. A taxonómia építés, az ontológia építés egy talán legfontosabb része, bár hangsúlyozni kell, hogy nem az egyetlen területtel, amikor tehát a generikus relációt mentén kapcsoljuk össze a fogalmakat. Itt szeretném jelezni azt, hogy ha például majd a szakmák az önök projektjeiben is, tehát a különböző szakmák képviselő az önök projektjeiben is elkezdenek majd egymással kommunikálni, na majd akkor lesz nagyon nehéz maguknak, nekünk most volt nehéz az elmúlt másfél év, vagy elmúlt egy évben. Tudnélik, ez a generikus reláció, vagy ahogy a Péter mondta, az ISA reláció, vagy, és itt most még felsoroltam párat, láthatják a hiponima, meg a subclass, meg a subsum reláció, és még lehetne még tizet mellé tenni, tehát a különböző szakmák felől ugyanazt a jelenséget egészen más fogalmakkal írták le, és az egy nagyon nehéz feladat volt még a taxonomépítő szakmunkások, a nyelvészek, a logikusok, mérnökök között meg tudtuk átítani, hogy ki ugyanarra a jelenségre ki milyen fogalmat használ, vagy részben ugyanarra a jelenségre ki milyen fogalmat használ. Mi azt mondjuk, hogy ezt nevezünk generikus relációnak, amit egyébként mások meg. A taxonómia építés szerintünk nagyon fontos része, és ezt nem nagyon láttuk, hogy a világ más ontológiai építő projektjeiben ezt konzisztensen felvállalták volna, mi szeretnénk ezt felvállalni, bár nagyon nehézzük ezt a feladatot, az, hogy amikor létrehozzuk tulajdonképpen az osztályzási rendszert, tehát osztályrész-osztály viszonyokat állapítunk a fogalmak között, akkor rögzítsük mindig azt, hogy milyen ismertetőjegyek alapján, vagy milyen tulajdonságok alapján történik meg a partíció, vagy a részosztályoknak a létrehozása. És ezáltal tulajdonképpen az a tervünk és szándékunk, hogy egy dual taxonómia tudjuk létre, amikor egyfelől mindig a fogalmi taxonómia felépülése mellett folyamatosan építjük az ismertetője, vagy tulajdonság taxonómiát, és ezért mondjuk azt, hogy itt tulajdonképpen egy kettős rendszer, egymásra vetített kettős taxonómiát kell felépíteni. Ezt egyébként egy orosz matematikus, egyfelől egy orosz matematikus javaslatára kezdtünk el végig gondolni, másfelől pedig hát tulajdonképpen Arisztotelész ezt már pár ezer éve megfogalmazta, csak a differenciál specifika fogalma gyakorlatilag ezt a jelenséget írja. Csak jelezném azt, hogy például a partíció fogalmával is foglalkoztunk, amikor kiderült, hogy harmadrend, és akkor itt megint egy megjegyzést tennék a Péter előadására. Ő mondta azt, hogy milyen komoly probléma az, hogy a különböző logikai, milyen rendszerekkel, milyen logikákkal mit tudunk következtetni, és mikor nem tudunk következtetni. Most amikor kiderült az számomra meglepő módon, tehát nekem ez egy nagyon egy bőfél évvel ezelőtt egy nagyon nagy megdöbbenést okozott, hogy a generikus ráció egy másodrendű ráció, és aztán most, amikor legutóbb kiderült, hogy a partíciót még harmadrendben tudjuk leírni, akkor még inkább, még kevésbé vált fontos az, hogy most a következtetési rendszerrel foglalkozunk. Egyik konzorcium tag az elmúlt időszakban feltérképezte, hogy milyen következtetési rendszerek léteznek, használhatók a világban, és az az eredménye felmérésnek, hogy hát vannak, és hát nagyon rosszak. És azt mondom, hogy erre még várni kell, tehát én ma nem hiszem azt, hogy azzal kellene utolsóban foglalkozni, hogy a következtetési rendszer. Ebben egy kicsi volt egy ábra, de most már nagyon kell mennem, tehát az csak szemnek nem tett. Az ismertet, a dual taxonómiának az építkezési lehetőségét. Az ontokli módszertanról csak egy ábrát mutatok, itt van a Szölcs Miklós, a projekt egyik oszlopos tagja, aki ezt az egész módszertant magáénak érezte. Kiosztottuk rá ezt a tervezetet, és benne, nagyon benne van. A többek között azért is érdekes és értékes ez a módszertan, mert például egy ilyen kategória, vagy fogalma, vagy tipizálási rendszert lehet segítségével felállítani, ami nagyon hasznosnak tűnik. A legnagyobb előnye ennek a módszertannak az, hogy rávilágított arra, hogy abban a generikus fogalomerdőben, a taxonomiában, amit a világ eddig kezel, abban érdemes elkülteni a szereptípusú fogalmakat a nem szereptípusú fogalmaktól, mert ezeknek nagyon más a viselkedése. És itt pedig kisebbetűvel fel vannak azok a tételek sorolva, amelyek az ontológiai módszertan szabályait alkotják. És akkor itt most gyorsan megmutatom önöknek, hogy természetesen folyamatosan néztük és nézzük azt, hogy milyen nemzetközi ontológiai projektek vannak, ahonnan, tehát használható információ tudást vettünk át, vagy részontológiákat vettünk át, tehát az Open Psych az, amelyik már 20-valány éve létezik, vagy a Psych az, ami 20-valány éve létezik, és ebből van egy pici kis csúcsa az Open Psych-nél kint a világhálón. A Sumo az, amelyik sokáig a leginkább használhatónak függ. Az utóbbi években jelent meg a Dolce, ami azért rokonszenvesebb már élből, mert ezek mögött ott van a Guarino-féle csoport. És ezt két hetes vagy három hetes az információ, ezt teljesen véletlenül vettem csak észre, hogy ide készítettem ezt a szlájdot, hogy a különböző ontológiával kapcsolatos emberek, cégek elkezdtek egy új projektet, még nem lehet látni, hogy egyébként is mi lesz, csak érdemes ezt a linket követni, és hát ha itt is számunkra hasznos információkat kaphatunk. És akkor két szlájdom maradt, hogy mutassak két olyan problémára, rámutassak két olyan problémára, ami szegény tippkelem maradt. Közben, mert hogy Orbúr nyilván mutogatta maguknak azokat az embereket, akiknek a nevével, cikkeivel, tanulmányával folyamatosan foglalkozniuk kell, hogyha ontológiákat fognak építeni. Itt például, ha már itt vagyunk, ugye a Carnapot nem hiszem, hogy le kell mutatni, hiszen a logikában is a PP-t se kell bemutatni, hiszen a logikában fontos volt a szerepük. Saussure az a nyelvész, aki a nyelvészeknek az egyik istene. Melyen, ez egy orosz ember, aki a Schreider együtt ezt a dual taxonómiai elképzelést kidolgozta, és ott még más érdekes dolgot is mondott. Pusztajoszti pedig egy orosz nevű, de Amerikában szintén nyelvész, itt most nyelvészek jöttek erre a szlájdra. Tehát két olyan program gyorsan megmutatnék csak egy-egy szlájdon, hogy milyen típusú problémák vannak akkor, amikor a fogalmi és a nyelvi réteg között kell tudni megfeleléseket teremteni. Az egyik ilyen probléma az eltérő nyelvi kötésnek a problémája, amikor két nyelven nem tudunk ugyanolyan típusú, tehát csak átmetsző fogalmakat tudunk megnevezni, nem lehet egymásnak megfeleltetni két fogalmat, tehát ilyen az angolul a cheese és a magyarul a sajtnak a problémája. A slide ott van olvasható formában, leadtam az előadásomat, tehát ott érdemes, ha valakit érdekel, ezt alaposabban megnézni, hogy tulajdonképpen én nem tudtam, csak a kollégák hívták a figyelmet, és nem megtetszett, ezért hoztam ide a példának, hogy egészen részben mást gondolnak az angolok a cheese alatt, mint mi a sajt alatt, és ezért nem lehet teljes mértékben azonos megfelelődés fordítást létrehozni. És az eltérő nyelvi granularitásra pedig ugye, ami nagyon fontos ontológiai jelenség, az a példa, hogy az angolban szintén nincsenek meg olyan szavak, amelyek nekünk megvannak, és ezért ugyanazt a fogalmat csak egy kifejezéssel, hanem szóval nem kifejezéssel tudják leírni. Hát ilyen a fiú testvérség és a lány testvérség alatt levő bátság, ötség, illetve húgság, törésség. És nem tudom, miért nem jöttek át képek, nagyon sajnálom, de azt remélem, hogy a hatók mindenkit megvannak. Ez a meghívás és a végazgató örökhány és az is. Két új is. Minden dokumentumunk, leszámítva a pénzügyi jelentéseket, két van az ontológia.hu-n, tehát azok a két részjelentés kellett eddig leadnunk, azok is kint vannak. Az egyik, az első, az egy 200 oldalas jelentés, abban egy 20-30 oldal rész az, ami az ontológia szerkesztésére foglalkozik. Tehát minden dokumentum. Egy kicsit nehézkes a használtatán első látása, tehát bele kell jönni, és akkor ott minden.
Szeretnénk kérdezni, hogy amit 30 éve már én foglalkozom a logika és világleírás problematikájával, valamilyen organizmus, akkoriban régen a szimulációs modellezés logikai megalapozása volt a érdeklődésem középpontjában. Most azt szeretném kérdezni, hogy a ontológia meta tulajdonságai között lehet, hogy nem vettem észre, és keletvonaláson foglalkoztatok-e olyan meta tulajdonságokkal, amelyek működő világok, rendszerek leírására alkalmas. Tehát egy picit még mindig statikus világok leírását éreztem a általános autológiának, ami itt
tettem. De olyan példát, hogyha mondanak, akkor egyébként az így, amennyit értek belőle, az nem válaszolsz, hogy nem. Valószínűleg. Nem, de lehet, hogy igen, csak nem tudom, miért.
Hát működő világ, rengeteg van, valamennyien ugye élünk, és dolgozunk, és valamiből valamit csinálunk, tehát valójában már a Verdieknek is az alapállása az, hogy számomra a statikus egy alapállítás, mert nem az van benne, ami tulajdonképpen, hogy valaki valamit úgy csinál, valamiből átalakít valami V, tehát egy kiinduló állapotból átvisz egy másik állapotba, és ebben a pillanatban rögtön valami olyan tranzakció is van, tehát tranzakciót, működésmódot, és most nem akarok itt belemenni részleteknek, hogy tudjátok meg megjelentései.
Hát feleljek én, mert elég régóta ismerem, és talán jobban megértem. Igazad van, az ontológia az egész világ, az abból még láttam rendkívül statikus. És az egyik legnagyobb hiányossága az, amiért mondjuk nehéz is azt mondani, hogy rendben van statikus, de miért nem megcsinálom dinamikus világot vele leírok, hogy az időfüggés az majd az egy teljesen elhanyagolt kérdés benne. Tehát az, hogy a különböző eseményszerűséget, tehát változásokat bizonyos fokig lehet írni, erről majd én később beszélek is, de azt az időnek a a dolgok időfüggése abban beleütközik a leíró logikának, és hát leíró logika is úgy született, hogy csináltak egy nagyon jó kérdező központot, amikor éppen a bagolyban benne van, a középső bagolyzatosának, és akkor na még ezt hozzá kell tennem azt hozzá, és akkor szétfolyik, és behozza az első rendű logikának a nehezen kezelhető úgy és a most tényleg bár mondjuk nem biztosan olyan rész, amit nem láttam, de az időfüggés teljesen igaz. DL-ben csináltak ilyen idő logikát, vagy, tehát idővel kiegészített, de tulajdonképp szerintem az csalás, hogy DL-ben nem behoztam az első.
Én is nagyon röviden válaszoltam, hát most már értem, hogy azt elfejtettem mondani az időrövidsége miatt, hogy az a szint, vagy az a fázis, amivel most vagyunk, az igazából a szó szinten érvényes, hogy használható, vagy feltárható tudást próbálja megközelíteni. Még nem foglalkoztunk igazán komoly mértékben a mondat szintű tudásrögzítéssel. Éppen elég feladata az, én azt gondolom, és itt azt mondom, hogy ezek a tevékenységére. Éppen egy feladat az, hogy évezredek vagy évszázadok óta létező érvényes tudást, amit beletett az emberiség például osztályzási rendszerbe, tezoruszokba, ezt a fajta tudást átemeljük úgy, hogy a mérnököknek is megfeleljen, tehát megfelelő logikai, mérnöki képességekkel rendelkezzen az a rendszer, amit felépítünk. Én most erre a feladatra koncentrálom. És majd jön az, amikor föl kell menni a mondatszintre, jön az, amikor dinamikát kell kezelni, csak ott még nem vagyunk.
Én azt a kérdést szeretném föltenni, amiről egyébként már beszéltünk is, előbb meg tudom fogalmazni, hogy elég merész állítások tűnik nekem egy különbséggel azzal, hogy egy nyelv független ontológiát próbáltuk, és hogy... Szóval, hogy egy nyelvfüggetlen ontológiát kivitelezhetőnek tartotok, felvétlen Quine-ra hivatkoztak is ilyethez hasonlókra. Szóval, ugye itt például most a cheese meg a sajt redukálása valami látszólag nem nyelvvilé, az könnyű dolog, de ha még azt kérdezem, hogy azt a nyelvi fogalmat, hogy szerelem, hogyan lehetne valami nem nyelvire redukálni, vagy akár az, hogy információ, vagy az, hogy nyelv, akkor nem igazán látom, hogy... Tehát volt sok ilyen kísérlet, de eddig mind kudarcot fulladt, például Karnapé is.
Hát, igen, hogy nagyon nehéz, azt nem tagadom, de például a szerelem fogalmát, vagy a szerelem, meg a lábnak a szerelem és a láb két szót a két kultúra, két nyelvi kultúra használja, és a szerelemségnek a jelenségét megértem egy angol nővel is, és magyar nővel is. De ez nagyon fontos, hogy tudom, hogy valami nehéz, de mégiscsak azt látom, hogy tudnak kommunikálni egymással emberek, akik más nyelveken jönöttek föl és élnek. Azt nem tudom, hogy lehet akkor ezt reprezentálni, még nem tudom, elfogadom a nehézségeket, de azt látom, hogy valami célt érdemes ki, ezt a célt érdemes kitűzni, mert nekünk embereknek ez sikerül. Gépnek még nem.
Jó, akkor de megint azt mondtad, hogy kommunikálni, tehát bizony szinten valami nyelvészeti szinten maradunk.
Természetesen, nem tud egy ontológia működni nyelv nélkül, mert emberek használják, ez természetesen. Azért mondtam azt, hogy szerintünk a mi projektünknek az egy fontos újdonsága a más projektekhez képest, hogy nem választja le, hanem beleteszi a nyelvet az ontológiai kutatókat, tehát integrált része. Azért mutattam meg azt az első ábrát. De hogy nagyon nehéz, azt nem tudom. Mert mondjuk a szerelem és az információ az a fogalmi szint, amit majd nyilván nagyon sokára fogunk elérni. Tehát ha most a kutya és a ló között van valami különbséget tud tenni, az már egy nagy siker.
Mondtad, hogy a csúcsontológián kívül lesz egy szakontológia, az miről szól?
Az a távközlés területén az internet használ, egy internet szolgáltató közönség kapcsolatában létrejött hiba egyéb kezelésével kapcsolatos közösségszolgálati munkát, amit támogatunk. lesz egy olyan szakontológia, ami az internet használattal kapcsolatos hibákat fogja leírni, és ugye amikor betelefonálnak, az a elképzelés, hogy, hogy azt a munkát fogjuk támogatni, amikor betelefonálnak a Kosszent, vagy a Hertexbe, hogy ilyen probléma van, akkor azt a számítógépet tudja, tudjuk az operátort segíteni, megtalálják közösen a megoldást.
A MEO-nak része az ilyen kvázi tesztelek, vagy kipróbálási ügyek, vagy pedig megálltuk, úgyhogy készen az autók és használjon majd valaki más.
Én azt gondolom, hogy igen, ha megállunk, használva, ha eljutunk, addig az már jó lesz. Újra hangsúlyoznám azt, hogy újra hasznosíthatóvá kell tenni. Szerintem mindent, nem csak a miénket. Ez egy dolog, hogy mi így váltuk, és ezt így is tesszük. Hanem ezt mindenkinek javaslom, és tulajdonképpen persze javaslom például az ontológia.hu portált, vagy bármi más, mindegy. Tehát, hogy azt értsék meg minél többen, hogy ezt a fajta tudást érdemes közössé tenni, mert visszakapunk. Ahogy a nyelvet folyamatosan közösen építjük, használjuk, szerintem az ontológiai rendszereket is ugyanígy közösen kell építeni és használni. Tehát én bárkit bátorítanék arra, hogy lépjen arra az út, amire mi kitesszük a csúcsontológiát, és azt bárki használja, vagy ha hozzáír, mert egy középszintű ontológiát akar bele, vagy valamit felépíteni, akkor azt is tegyük a közösbe, azt engedje, hogy más is használja, mert visszakapja azt, hogy másnak is kap.
Igen, csak akkor nagyon fontos, hogy az a metodológia, amit az a projekt használ, az is közismert legyen, oktatva legyen, diszeminálva legyen, tehát hogy arról minden szélesőkörben értesüljenek, és ezért tudják majd tényleg hozzáépítésre.
Amikor azt mondtam, hogy a legfontosabb cél az, hogy egy ontológiai infrastruktúra felépítése, akkor abban ez is benne volt. A módszertan, guide, diszemináció, disztribúció, minden. Ebben még nem állok jól. De másban sem.
Valóban sikerült ezt erősen reprezentálni. A másik kérdés pedig az, hogy mit terveztem, hogy az általános ökológia, hogy ez a kultúrára, körülbelül mennyi fogalom lesz benne? Tehát a terjedelme.
Ezt azt tudom mondani, hogy egyrészt itt érdemes három szintet elkülöníteni az ontológia építésben. Van a top ontológia, az upper level ontology, vannak a middle, a középszintű ontológia, és vannak a szakontológiák. Nyilván a működő informatikai rendszerekben szinte biztosan állítható, hogy csak szakontológiákat lehet használni. Azok fognak már olyan speciális gépek által is kezelhető tudást tartalmazni, ami azok fognak, tehát ezért lesznek használható. Egy csúcsontológiában olyan magas szintű fogalmak vannak, hát most pontos, nem a szerelmet akarnám kiemelni, de vagy elmentem valaki, de ha ez szóba került, akkor legyen az. A szerelemmel most mi az Isten fog tudni kezdeni sokáig egy rendszer? Nyilván nem. Majd a szerelem, hogyha lesz egy olyan pszichológiai szájt, ahol a szerelemnek valamilyen alábontása lesz, és valahogy össze lehet kötni pszichológiai, pszichotikusokkal, vagy orvosi ontológiában a szexualitás mentén valamit lehet majd mondani, akkor a szakontológiában lehet használni fogalmakat, de a csúcsontológiának az igazi szerepe csak annyi, hogy átjárható lett egyen, tehát különböző szintű szakontológiák, különböző területtel vonatkozó szakontológiák között teremtsen átjárhatóságot. Ha tetszik, az igazi szerepe az, amit a szematikus megfogalmazott, hogy a szétszórt információkat tudjunk egységesen kezelni, ehhez egy ilyen átjárható, egy ilyen gateway-t biztosít. A csúcsontológiánkban most az a terv, hogy a 2500 fogalmat fog feldolgozni. Egy szakontológiában meg attól függ, hogy mekkora az a terület, amire le akarsz venni. Tehát azt gondolom, a több, ott is legalább 2-3 ezer kell, de inkább a 10 000 az, ami hasznos lehet, amire szükség van. Hát a sajt meg a csíz az egy probléma volt, de ott az ábrán látszik, hogy annak milyen megoldása. Megint nem beszéltem, hogy az ontológia használata az mindig függ attól, és az ontológia építés is, hogy milyen célra akarod használni. Tehát erre nincs jó válasz, mert lehet azt mondani, hogy ha nem fontos egy ontológiában az, hogy ezt a finomságot megkülönböztesd, akkor összemondod, akkor eltekintesz attól, hogy tulajdonképpen ott fogalmat kellett meg felbontanod, mert az ábrán látszik az, hogy föl kell bontani a fogalmakat úgy, hogy mindig rá lehessen mutatni egy valami természetesen viszóra, egy fogalomra. És akkor létezik olyan fogalom, hogy ha most úgy gondolom, Strike-nak gondolnak, de ki kell elővenni az erjesztett pigyókat. Nem értettem tartani, miről van szó. De hogy az erjesztett pigyókat ki kell venni belőle. És akkor az lesz az, amire az angolok a cheese gondolják, ha még hozzaveszünk a nettőn a pirosszínű sajtot. Ha ez valamikor fontos, egy sajtontógéma fontos, de ezt akkor valamira szét kell vágni a fogalmakat. Nekünk egy ipari onkológiában ez nem ez fontos, ott eltekintve a különbségtől. Ezért fontos, én csak azt akartam ezzel a jelenségre akartam felmutatni a granularitásnak a problémájára. Az, hogy mindig a céltől függ, hogy milyen finom fogalmakkal fogsz dolgozni. Én csak ez egy példa volt, nincs benne a sajtban. Még egyszer mondom, én a granularitás problémájára akartam.
Mondtad, hogy ontológiai típus szakmunkások, ezek kicsodák, milyen háttérrel bír vagy terek? Ez egy új szakma? És vannak Magyarországon ilyen szakmunkások?
Nem, azt gondolom, hogy akkor azt nem mondtam jól, mert ontológiai építő szakmunkás az rétegzett, hogy bontott lesz. Tehát nyilván kell logikai tudás, mérnöki tudás, és kell olyan szakterületi tudás, ami az adott az ontológiával leírt területre van. Tehát ha például sajtontológiát, akkor sajtra kell valakinek érteni. És kell egy olyan interfész ember, aki a mérnökök, informatikusok, ontológiaépítés technikájával értő emberekkel, és a sajthoz értő emberek közé odaül, és tud közöttük meg közteni. Azt akkor azt
mondom. Azt szeretném mondani, hogyha a Péter által említett MSI ág létrejön, az majd képezi ennek.
Hát,
ha jól csinálják, de én ezt hiszem.
Igen, ha nem csak mérnökök fognak bedobtatni, de ez most egy műegyetemi problémára akar csak rá.
És még egy utolsó kérdés.
Árkosicsak vagyok. Egy apró adalékom lenne, az előbb felvetődött a dinamikus jelenségek ontológiájának a problémája, és hogy ezzel még nem nagyon volt alkalom foglalkozni. A mérnök lévén szeretném azt jelezni, hogy a statikus jelenségekkel nagyon hamar sikerült megbarátkozni és a protézsével ábrázolni különböző tudási reprezentációkat, de mint mérnök életem legnagyobb részét gazdaságipari folyamatokkal, menedzsment, tehát vállalatvezetési problémákkal foglalkozva, ahol a munkafolyamat, vagy a workflow-t veszük, rögtön belebotoltam abba, hogy rettentően szorít, mint a hölgyeknek a nagyon kicsi tűsarkú cipő, ez, hogy alany állítmány tárgy, és hogy ezzel indulnak az ontológiai grázók, és itt véget is érnek, rögtön beszűkült szűk keresztmetszet lett, mert minimum 4-5-6 komponens szükséges, tehát az előbb felvetődött, hogy mondat. Tehát az, hogy alany állítmány tárgy, és feltétlenül kell, ha csak a munkafolyamatra gondolunk, hogy egy dokumentum, különböző munkahelyekről, különböző állapotokon megy keresztül, ahogy megy a folyamat, az, hogy honnan megy, hol megy, milyen állapotban megy a dokumentum, milyen információkat visz. Tehát pillanatok alatt rengeteg további kiegészítő információt kell pontosítani az ontográfba. Az eladásom az utolsó lesz 4 órakor, az utolsó modul ezzel foglalkozik, a dinamikus jelenségek ontográfiai. Köszönöm szépen!
Elnézést, most jutott eszembe, hogy a Handbook of Ontology-ban van egy cikk, ami a folyamatok ontológiai leírásához
szól. Még csak megint egy módonban reagálva erre, tehát az, hogy alanyállítmány, vagy hogy milyen típusú mondataink vannak, az egy nyelvi probléma. Ontológiában ennek nem feltétlen kell megjelenni, és őszintén nem is jelenik meg. Én erre azt hiszem, hogy nem tudtunk el, de én úgy vizionálom, hogy az lesz a megoldás, vagy azt szeretném, ha az lenne a megoldás, hogy tehát fogalmakból fogunk építkezni. Az ontológiában nincsen alanyállítmány, az egy nyelvtani funkció. Viszont van például reláció fogalom, például a generikus reláció, az egy reláció fogalomnak egy típusa, a típusa, és például akkor észrevehetem azt, hogy amit generikus reláció, két fogalom közé veteszek egy generikus relációt, és ezt az ontológia részévé teszem ezt az állítást, hogy a kutya a generikus alárendeltje az állatnak, akkor van ilyen értelemben tipikus, nagyon sok ilyen típusú mondatom vagy állításom lesz az ontológiában. Aminek meg lehet tulajdonképpen feltetni majd egy tipikus nyelvtani formulát is, az, hogy a kutya van állat, vagy a kutya íze állat. De, és találhatok majd más típusú relációkat, tulajdonsága valaminek, ami megint másfajta nyelvi szerkezettel reprezentált adott nyelven, de nem célunk az, hogy a nyelv, egyrészt a nyelv különbségeit, meg egyetlen a nyelv általános szabályszerűségeit meg reprezentáljuk, mert az ontológiát foglalmi szinten csak ott pedig formálógikai eszköztárt használunk.
Pontosíthatnám csak egy pontosítás, hogy
az
RDF és az OVL, ez van benne a szabvány, amit leszületett a alanyállítmánytárgy, ebből épülnek az ontográfok. Én csak ezt jeleztem, hogy ezzel a standarddel nem tudtam tovább.
Én nem is jeleztem az
hogy egy perces technikai kommentárom van, próbáltam az ontológia.hu-n az anyagokat megkeresni, és az összes részletek link az egy nlp.mog.bml.hu gépre mutatom, nem létezik, és ezért halott minden link. Link, a linkek, hogy ahol a részletes anyagok elérhetőek elvileg erről a Magyar Egységes Ontológia projektről.
Ezt már szünetben megbeszélitek, jó? És ezt az érdekes vitát is lehet szünetben folytatni, tehát most egy 10 perc